De most, ahogy ígértem, rögbi, itt a stúdióban vendégünk Stiglmaier Gábor, a Rögbi Szövetség sportigazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni, hiszen hétvégén a felnőtt férfi válogatott Európa-bajnoki mérkőzést játszott, ez volt a harmadik mérkőzés, harmadik győzelem, de először hadd kérdezzem meg, hogy az utóbbi időben sportigazgatóként hány sajtótájékoztatón vett részt?
Hát tulajdonképpen olyan nagyon sűrűn nem tartom a Magyar Rögbi Szövetség sajtótájékoztatót, de néhányat már tartottunk. Én személyesen most itt utoljára, amikor a válogatott mérkőzés előtt tartottunk egyet, akkor vettem rajta részt.
Ezt csak azért kérdezem, hogy elindult-e valami a magyar rögbi körül, mert azon a bizonyos sajtótájékoztatón, ez ugye egy nappal az Európa-bajnoki mérkőzés előtt volt, ott az elnök arról beszélt, hogy minthogyha valami elindult volna a magyar rögbi körül. Valóban így van ez? Elindult valami, és mi indult el igazából?
Igen, tehát azt tapasztaljuk egyébként, hogy a média érdeklődése is jelentősen megnőtt az utóbbi időben. Ennek sok oka lehet, de nem csak tehát nem a klasszikus médiáról beszélek most itt elsősorban, bár ottban is nagyon sok érdeklődést kaptunk, hanem az egyéb közösségi médián belül, illetve az online felületeken hatalmas az elérése a híreinknek. Tehát például most itt az Európa-bajnokság kapcsán a junior válogatottunk, ugye bronzérmet szerzett Pöstjénben, ami egy fantasztikus teljesítmény, és sikerült Horvátországot is legyőznünk, ami több évtized alatt sem sikerült, a 15-ös rögbiről van szó, a klasszikus rögbiről. Ugye ők 50 évvel előttünk járnak, és most eljutottunk oda, hogy itt juniorban sikerült őket legyőzni. Tehát ezt például körülbelül egy olyan 50 ezer ember nézte meg, tehát ez azt gondolom, hogy a rögbinben belül ez egy hatalmas nagy hír, és azt gondolom, hogy ezáltal is a rögbi ismertsége és ereje nőhet, és hasonló eredményeket értünk el itt a felnőtt válogatott kapcsán is, tehát a különböző videóanyagokat, illetve összefoglalókat, amit feltettünk, rengetegen nézik meg és jeleznek vissza. Most az egyik hírünk például az, hogy legyőztük Norvégiát, ez 10 000 lájkot kapott, azt gondolom, hogy ez is nagy büszkeség lett, bár ez nem mi általunk tervezett folyamat, ez önműködő dolog, és hát nagy öröm, és azt gondolom, hogy az egész rögbis társadalom összefogása áll mögött.
Mindjárt beszélünk konkrétan a norvégok elleni mérkőzésről, de először úgy összességében az Európa-bajnokságról. Ugye a magyar felnőtt férfi válogatott a Konferenc 2 nevezetű zónában van, de mi is ez tulajdonképpen? Hol van ma a magyar rögbi?
Hát tulajdonképpen ugye a rögbi rendszer, a World Rugby, ami tulajdonképpen az összes versenyrendszert összefogja, gyakorlatilag mintegy olyan 120 tagországgal rendelkezik. Ugye tudnunk kell, hogy a rögbi a világ harmadik legerősebb sportága, ha lehet ezt mondani.
Hogy kell érteni, hogy legerősebb?
Tehát a rögbi világbajnokság az az összes versenyrendszeren belül az olimpiát és a labdarúgó világbajnokságot követően a legerősebb és legnézettebb sportesemény. 2015-ben az angliai világbajnokság után, ha forintban számoljuk, akkor körülbelül 900 000 milliárd forintnyi, ha jól tudom, 900 milliárd, de nem akarok itt a számokkal, akkor a számokról beszélünk, hogy nehéz kimondani, de a lényeg az, hogy hatalmas nyerességgel zárult ez az esemény. Több mint 2,5 millió jegyet adtak el, tehát gyakorlatilag 98%-os volt a nézettsége a világeseménynek, és több mint 120 millió néző nézte meg ezeket a mérkőzéseket, és több mint 500 000 000 ember követte online. Tehát azt gondolom, hogy ez a mondjuk a labdarúgó világbajnokságon ugye 3,5 millió jegyet adtak el, tehát ez az a nagyságrend, amit a rögbi tud. És amellett, hogy ez viszonylag újdonság, hiszen korábban nem voltak ilyen világversenyek, ez gyakorlatilag a 80-as évek végén indult, és egészen 1995-ig amatőr státuszban tartotta a Nemzetközi Sport Szövetség, tehát gyakorlatilag senki pénzt nem kaphatott a rögbiért, csak amatőrként lehetett játszani, és a mai napig is egyébként azt hozzáteszem, hogy a világ nagy részén ezt a sportot úgy játsszák, hogy fizetnek érte a játékosok, a játék örömét fizetik meg, és csak a legkiválóbbak és a legjobban szervezett országokban van profizmus. Tehát ez azért mondtam el, mert ez egy annyira más világ, mint a többi sportág. Aztán igazából ez a hatalmas mennyiségű pénz, ami beáramlott, tehát 900 milliárd forintnyi bevétele volt, tehát annyi haszna volt ennek a világbajnokságnak, hogy pontosítsak az előző számok után. Tehát, hogy tulajdonképpen ennek a pénznek a nagy részét utánpótlás fejlesztésre fordítják, szétosztják a tagországok között, és az ifjúsági rögbit segítik elő. Különböző programokkal, például az Get Into Rögbi az egész világon nem feltétlenül játékos toborzásról szól, hanem a rögbi ismertségéről, az ismertétételéről, ismertebbétételéről. És ennek kapcsán szerte a világban hatalmas erővel nőnek fel a csapatok. A legdinamikusabban fejlődő, megint egy ilyen leggel kell dicsekednem, az a női rögbi. Gombamód szaporodnak a csapatok szerte a világon. Nagyon nagy élmény, és nagyon szeretnek a lányok rögbizni. És itt nem elsősorban a 15-ös rögbi az, ami a klasszikus rögbi, ami már leginkább hát egy olyan 150 éves múltra tekint vissza, hanem ennek az olimpiai változata, ugye 2016-ban az olimpiai is kiadott, a 7-es rögbi, úgyhogy ugye ezt egy kicsit más stílusban, más rendszerben játsszák, de nagyon-nagyon sok csapat született az utóbbi időben. Most ebben a környezetben kell elképzelni a magyar rögbit, ugye sajnos sem az első világháború után, sem a második világháború után nem volt túl szerencsés helyzetben a sportág. Ugye ez egy angol száz eredetű játék, és egyik rendszerben sem igazából támogatták pont ennek okán. Úgyhogy igazából egy Carlo Pasalacqua nevezető olasz diplomata, akit igazából szövetségesek küldtek ide pontosan azért, hogy bomlassza a kommunizmust, és üssön valami rést a falon, kezdődött el a rögbi, és a mai napig is jó néhány olyan rögbis van közöttünk, akik még az ő keze alatt tanultak. És így született 10-12 olyan kis csapat klubszerű képződmény, ami aztán később egy bajnoki rendszerben egy ilyen tulajdonképpen nem titkos, de nem hivatalos bajnoki rendszerben tudott játszani egészen a 70-es évek végéig, amikor Kecskeméten Körmöci Béláék megalapították a Kecskeméti Rögbi Klubot, és onnantól kezdve a vidék is bekapcsolódott, és egyre több rögbi klub született. Tehát mi tulajdonképpen Romániával, vagy mondjuk Csehországgal, vagy Lengyelországgal összehasonlítva körülbelül egy 50-80 éves hátrányban vagyunk, ami a mai világban azért elég nehezen behozható, de a horvát példa is mutatja, hogy nem lehetetlen, és hogyha ebben a világrendszerben gondolkozunk, akkor azt kell mondani, hogy az elit, tehát a világ legjobb csapatai, mondjuk a 10 legjobb csapat közül, mondjuk van 5 Európában, és mondjuk 5 délen, tehát körülbelül ez az arány. Viszont lejjebb menve az európaiak egy picit visszább szorulnak. Van egy bizonyos második vonal, ahol már profi rögbi játékosok vannak, ugye a csúcson természetesen teljesen profi a rögbi, a legjobbak között. És mi tulajdonképpen az európai 25-30. Helyen vagyunk az európai ranglistán, a világranglistán gyakorlatilag a 70 és a 80. hely között állunk most. De nem lehetetlen az, hogy előrébb menjünk, és az a tervünk, hogy a következő időszakban feljebb tudjunk jutni egészen a 60, akár az 50. hely környékre, és Európában is az első felében legyünk a nemzeteknek. Ehhez minden lehetőségünk megvan, és azt kell mondani, hogy most hihetetlen csodálatos napokat éltünk meg, történelmi pillanatok sorozatát. Még egy dologgal szeretnék dicsekedni, hogy Szőlgán Tímárt például az U18-as csapatunk kapitányát a torna legjobb játékosának választották. Ilyen sem volt példa még a magyar rögbi történetében, hogy egy ilyen erős mezőnyben, úgyhogy nem mi nyertük meg az Európa-bajnokságot, egy harmadik helyezett csapatból választnak legjobb játékost.
És akkor beszéljünk a hétvégi norvégok elleni mérkőzésről. Ez ugye az Európa-bajnokság, mint már említettünk, konferenc 2-ben. Az Európa-bajnokság úgy zajlik, hogy nem oda-visszavágós mérkőzések vannak, hanem sorsolás alapján mindenki minden csapattal csak egyszer játszik, vagy itthon, vagy idegenben. A magyar válogatottnak ez volt a harmadik mérkőzése, harmadik győzelem. Most a norvégok ellen szárnyaltunk, lehet azt mondani, 42-7 lett a végeredmény, ebből aki mondjuk csak a végeredményt hallja, azt a következtetést vonhatja le, hogy ez egy sima meccs volt. Sima meccs volt?
Hát az eredmény tekintetében úgy tűnik, főleg az első félidei kezdés után, ugye most már egy sokkal erősebb csapattal tudtunk kiállni. Nem a játékos állomány változott meg, hanem a hozzáállás, a hit. Tehát sokkal nagyobb önbizalma volt a játékosoknak, sokkal magabiztosabb volt mindenki, mint akár a tavalyi Dánia elleni mérkőzésen, ami egy sorsfordító mérkőzés volt, hogy azt meg tudtuk itthon nyerni. Tehát Dánia ellen esélyesként léptünk pályára, és ez a nagy önbizalom és az egymás iránti bizalom nagyon fontos, hogy a csapattársak nagyon hisznek egymásban, és nagyon élvezik a játékot, ez meg is látszott a mérkőzésen. Sikerült rögtön az elején pontot szereznünk, és aztán még egyet, és még egyet, és ez olyan hihetetlen örömöt és felszabadultságot okozott a csapatnak, hogy gyakorlatilag megfojtottuk a norvégokat, nem tudtak megmozdulni, át se jöttek a félpályán, és a közönség számára úgy tűnt, hogy ez egy gyenge csapat. És a második fél is ugyanígy kezdődött, tehát hihetetlen elánnal és jó kedvel és gyönyörű játékkal, tehát támadó játékkal tudtunk előnyt szerezni. Eddig ez azért a magyar rögbire nem igazán volt jelző. A magyar rögbisek mindig nagy küzdők voltak és nagy harcosok, de technikailag ilyen látványos és gyors labdás támadásokat nem nagyon tudtunk vezetni. Most ez változott, ugye edzőnk Richard Williams, aki egyébként az angol 20-as válogatottnak is az edzője, az England Countiesnak, és az angol egyetemi válogatottnak is az edzője, akivel most nyerték meg a Home Nations nagy tornáját veretlenül. Tehát azt gondolom, hogy nagyon jó a szakmai háttér is ehhez, de a lényeg, hogy mint a mesében úgy történt minden, és amikor egy pillanatra úgy gondolta már a csapat, hogy hát ezt már így gyakorlatilag örömből is tudjuk, vagy lazábban is tudjuk folytatni, akkor a norvégok rögtön lecsaptak, és onnantól kezdve nem bírtunk megmozdulni, 30 percen keresztül védekeztünk, kaptunk egy célt is, és akkor láthatta mindenki, hogy ez nem akármilyen csapat bizony, főleg úgy, hogy az angol a világ egyik legjobb, tehát a több top 5-ös edzője, Eddie Jones, ő az angol válogatott edzője, ausztrál származású szakember, az ő tanítványa most a norvég válogatott edzője, Ben Scully, aki pár hónapot tudott csak dolgozni a csapat, tehát nyilván nem vannak annyira előre, mint tehát nem nincsenek olyan pozícióban még egyelőre, de ez már megmutatta ez a második fél idő 30. perc, hogy bizony, itt egy hatalmas fegyvertényt hajtottunk végre, úgyhogy én most nagyon-nagyon boldog vagyok, és a csapat is nagyon örül.
Mindjárt beszélünk arról is, hogy mi az a cél, mert szerintem azért a hallgatóink többsége lehet, hogy ezt sem tudja, de hogyha már említette ezt a hétvégi norvégok elleni mérkőzést, ezen játszott immár a Rót Bence, aki sokáig sérüléssel bajlódott, és hogyha már azt említette, hogy a magyar játékosokra az a jellemző, hogy mindenki nagy küzdő és nagy harcos, akkor azt hiszem, hogy ez rá is jellemző, és talán ezért lehet most egy franciaországi akadémián, vagy ezért maradhatott egy franciaországi akadémián. Most hallgassunk meg Rót Bencével egy rövid beszélgetést, és utána beszélgetünk itt a stúdióban tovább.
Ez egy elég nehéz helyzet, amiben én vagyok, és egy csökkentem. Nem volt olyan egyszerű a beilleszkedés itt Franciaországban, mint például beilleszkedni egy francia játékosnak, szóval azért az sokat dob alatba, hogy én külföldi vagyok. Külföldiek mindig nehezebb beilleszkedni egy másik országban, de igazából most már biztos helyem van itt Lyonban, úgyhogy teljes mértékben úgy érzem, hogy beilleszkedtem.
Rajtad kívül egyébként sok a külföldi még?
Igen, vagyunk páran, csak én vagyok az egyetlen olyan rögbi játékos, aki olyan országból jött, ahol nem olyan professzionális rögbi.
Ezek után adódik a kérdés, hogy akkor hogy tudtál egy ilyen országból elkerülni egy ilyen neves akadémiára, mint amilyen Lyonban van?
Hát igazából szerencsé is kellett hozzá szerintem, hogy pont felfigyeltek rám, pont ott volt egy francia edző a mi válogatottunkban, és lehetőséget kínált nekem, szóval szerintem szerencse is közrejátszott ebben, meg hát nyilván szorgalmas voltam mindig is a sportban, és az valószínűleg ez meghozta a gyümölcsét a dolgoknak.
Egyébként mi a legszembetűnőbb különbség, ha már említetted, hogy Magyarországon nem annyira professzionális a sportág, Franciaországban viszont annál inkább. Mi volt számodra a legmeglepőbb, amikor oda kerültél és szembesültél a francia viszonyokkal?
Hát az edzésszámok az jóval több, mint mondjuk Magyarországon, mivel itt mindenki kap ugyanúgy fizetést, mint egy rendes munkahelyen. Itt már munkaként tekintenek a rögbire, nem hobbiként. Az én csapatomnál az egy professzionális rögbi csapat, szóval ezt nem úgy kell elképzelni, hogy délután lemegyünk edzeni a haverokkal, hanem ez teljesen professzionális. Igazából ebből áll az egész napom, hogy edzek. Ezzel foglalkozom most már. A legmeglepőbb talán az volt mindközül, hogy mennyire másként kezelik a rögbit itt Franciaországban, mint Magyarországon, szóval tényleg mindenki munkahelyként fogja fel, nem egy családként, mi ahogy elképzeljük Magyarországon, hogy a kis csapatunk az egy család, itt nem működik, ez inkább egy munkahely. Mindenki is fogja fel, hogy reggel bemegy dolgozni, és ugyanúgy este hazajövünk.
A Roth Bencével készült hosszabb interjút majd hallhatják még a héten itt a Sportvilágban. De akkor beszéljünk erről, Bence is azt említette, hogy a legnagyobb különbség az, hogy Franciaországban profik a játékosok fizetést kapnak, ön pedig azt említette még korábban, hogy itthon a játékosok fizetnek azért, hogy játékosok legyenek?
Hát igen, itt ugye azért a rögbinek most is a legnagyobb bázisát az amatőrizmus adja, csak például Angliában több mint 1 millió rögbi játékos van, ami egy hatalmas szám, ha belegondolunk, és azok a játékosok mindannyian fizetnek azért, hogy játszhassanak. Csak a legfelső mondjuk 1000 játékos az, aki pénzért rögbizik, vagy hát komolyabb pénzért rögbizik. Nyilván vannak ilyen félprofi megoldások is. De a rögbi igazából alapvetően arról szól, és minden intézkedés arról szól a rögbiben, hogy hogyan lehet a játék minőséget elősegíteni. Tehát igazából az egész filozófiát azt úgy lehet megérteni, hogy például a válogatottakban játszhatnak olyan játékosok is, nem kell, hogy állampolgárok legyenek a nemzeti csapatnál, hanem ha valaki például nagyszülőig visszamenőleg rendelkezik kapcsolatokkal, tehát valamelyik nagyszülője vagy a szülei az adott országban születtek, akkor játszhatnak a válogatottban, ami nagyon sok lehetőséget ad a mozgásra.
Ezt a magyar válogatott kihasználja egyébként?
Igen, igen, most van itt 3 olyan játékosunk is, akik Franciaországban születtek, ott is élnek, de az édesanyjuk például magyar, az egyik Budapesten, akik a másik Egerben, és nagyon aranyos fiúk, akcentussal beszélnek, de jól beszélnek magyarul, nagyon büszkék, hogy ide tartozhatnak, és ők is nagyon sokat tudnak segíteni. Ugyan mi csapatunk átlag életkora 23 év, ami hihetetlen fiatal, tehát az egész európai mezőnyben nem tudom, hogy van-e ilyen fiatal csapat, és jönnek a fiatalok, fantasztikus jó az állományunk. Tehát visszatérve erre, tehát igazából ez a lényeg ennek, hogy hogyan lehet a játék minőségét a lehető legjobbá tenni. Van egy program, aminek az a neve, amit a Rögbi Szövetség zászlajára tűzött, hogy a kiválóság kultúrája, tehát igyekszünk egy olyan játékminőséget és egy olyan hátteret biztosítani a rögbinek, amiben öröm lenni. A Bence ugye beszélt arról, hogy Franciaországban ez egy munkahely, mert ott fizetésért játszanak az emberek. A szövetség elsősorban olyan környezetet és olyan szakmai stábot igyekszik teremteni, amiben a játékosok jól érzik magukat. Ez is óriási motiváció, ez sem könnyű, és ez sem költségmentes feladat, de hatalmas lépést tudunk itt tenni. Tehát ha mindenki úgy érzi, hogy egy irányban vagyunk, és közösen tudunk létrehozni valamit, akkor hatalmas eredményeket tudunk elérni.
Nagyon elszaladt az időnk, sajnos már csak 5 percünk van hátra, és ígértem, lehet, hogy túl nagy lelkűen egy kis szabályismertetést, mert személyes, nem reprezentatív felmérés szerint nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mi is az a rögbi. Ugye a Super Bowl alapján az amerikai futball szabályaival talán egyre jobban, vagy egyre többen tisztában vannak. Mik az azonos pontok, vagy mik a legnagyobb különbségek egyáltalán? Lehet-e egy lapon említeni, vagy a rögbisek ettől megsértődnek, hogyha le-amerikai futballozzuk a rögbit?
Hát ugye a sportolók azok összetartanak és tisztelik egymást, tehát azt gondolom nincsenek ilyen értelemben különbségek vagy rangsorok. Igazából attól függ mindig, hogy melyik országban mi a divat, vagy éppen mi jellemző arra az országra. Az amerikai futball is a rögbiből nőtt ki, csak az ottani környezet és ottani igényekhez igazodott, tehát és ott vált mondjuk ismertebb. Ugye a magyar fordításban ez sokszor problémát okoz, mert valamikor a, nem tudom mikor, a 60-as év vagy a 40-es év, nem tudom mikor, akkor úgy fordították az amerikai futballt, hogy rögbi, és azóta valahogy a magyar hagyományban ez maradt, de hát ez két különböző dolog, mint hogy az ausztrál futball sem rögbi, bár lehet, hogy valakinek első látásra úgy tűnhet. Úgyhogy ilyen szempontból ez szerintem nem igazából probléma, de nyilván Magyarországon ez nem mindenki számára egyértelmű. Az biztos, hogy Magyarországon nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk azért, hogy jó utánpótlást tudjunk nevelni. Ugye itt azért azt hozzá kell tennem, hogy itt az utóbbi évben itt azért nagy változások történtek a magyar rögbiben, és a magyar kormány rengeteg támogatást biztosított a sporták fejlesztéséhez, infrastruktúrális szempontból is, és az utánpótlás és a versenyrendszer biztosításához is. Tehát ahhoz, hogy mi ilyen eredményeket elérjünk, azért nagy bizalom és nagy támogatás kellett, úgyhogy ezt azért igyekszünk maximálisan kihasználni. Visszatérve a szabályokra. Tehát igazából a 15-ös rögbiben van 8 játékos, akiket úgy hívnak, hogy tolongás játékosok, ezek összekapaszkodnak, mind a két csapatban 8-8, és kialakul egy speciális helyzet, amit úgy hívnak, hogy tolongás, amikor ez a két csapategység az első soros, 3 játékos van az első sorban, a játékvezető vezényszavára összekapaszkodnak, és elkezdenek tolongani. Ez kb. 1,8 tonna ez a súly, amit összeborul, tehát ez egy hatalmas erőt igénylő és nagyon komoly felkészülést igénylő feladat. Itt általában idősebb játékosok is sokáig tudnak játszani. Úgyhogy ővelük kezdődik, ez a rögbi különlegessége, begurítják a labdát, kiadják, és akkor a futók pedig megpróbálnak elérni egy célt, úgyhogy körülbelül röviden így próbálom összefoglalni.
Sajnos nagyon röviden kell már, hiszen mindjárt véget ér a műsorunk. 2 percünk van hátra. Még az Európa-bajnokság további meccseiről egy-két szót beszéljünk. Ugye 3 mérkőzés, 3 győzelem. Mi várható a továbbiakban?
Finnországot meg kell vernünk, tehát ez nem kérdés. Azt gondolom, hogy a játékosok elszántak, semmiképpen nem bízhatjuk el magunkat. A finnek otthon nagyon erősek, sokkal erősebbek, mint idegenben. A legerősebb játékosaik is akkor már rendelkezésre fognak állni, úgyhogy nehéz meccsünk lesz, azt gondolom, de meg tudjuk nyerni, és ez esetben akkor a világkupa kvalifikáció is játszhatunk. Ha ezt ugye, mert itt párhuzamosan zajlik az Európa-bajnoki sorozat és a világkupa sorozat, az Európa-bajnokságot, ha sikerül a finneket megverik, feljutunk egy csoporttal feljebb, ott valószínűleg Ukrajna és Svédország szintű csapatok várnak ránk, és ezzel párhuzamosan most május közepén, illetve június elején játszhatunk a tókiói világkupáért, az ottani lehetőségért, ugye ez is egy több sorozatos mérkőzést igényel. Ha minden jól megy, akkor vagy Ausztria lesz az ellenfelünk, vagy Bosznia, de bízzunk benne, hogy Ausztria. És ha őket is meg tudjuk verni, akkor ez esetben Csehország vagy Málta várhat ránk, a mostani papírforma szerint, hát egyik sem lesz könnyű. Ha őket is megverjük, akkor valószínűleg Portugáliával tudunk megmérkőzni, de ez már szinte egy álomkategória, úgyhogy majd megmutatja az élet, hogy mire vagyunk képesek.
De nyilván csak én optimistán szabad hozzáállni. Sigmayer Gábor, a Rögbi Szövetség sportigazgatója volt itt a vendégünk, és még 2 fontos hír így adásunk végén. Az egyiket már hallhatták, hogy az UVSL megnyerte a női vízilabda bajnokságot, miután a döntő 3. mérkőzésén 12-6-ra legyőzte a BVSC-t, és így összesítésben 3-0-ra megnyerte a döntőt. Ennyi fér tehát most a sportvilágban, itt a Kossuth Rádióban, sporthírekkel, egészen pontosan sportvilággal, 22 óra 20 perctől várom önöket. Most megköszönöm figyelmüket, viszont hallásra!